Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Gondolom, nem túlzás azt állítani, hogy ma egy televíziós legenda vendégszeretetét élvezzük. Középiskoláit Tordán végezte, a kolozsvári György Edima Zeneművészeti Főiskola muzikológia szakán szerzett diplomát 1973-ban. Pályáját a Román Televízió bukaresti magyar szerkesztőségében kezdte, ahol zenei szerkesztőként és rendezőként dolgozott 1974 és 1985 között. A magyar adások megszüntetése után a Bukaresti Rádió magyar szerkesztőségében a zenei főosztály szerkesztője 1985 és 1989 között. Az 1989-ben újjászervezett magyar adásnak alapító tagja, 1990-től nyugdíjazásáig főszerkesztő helyettese. 2009 és 2019 között egyetemi előadó tanár. Igen, a ma Marosvásárhelyen élő Simonfi Katalinról van szó. Hosszú lenne sorolni, mi minden fűződik a nevéhez, és hány díjjal, elismeréssel jutalmazták munkásságát. Ha felkeltettük érdeklődésüket, megkérem, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Never
Mikrofonunk előtt Simonfi Katalin volt tévészerkesztő, rendező, mivel rég ismerjük egymást, tegezni fogjuk egymást a műsorban, hogy nehogy belezavarodjunk. Jó látni magával megelégedett embereket. Simonfi Kati mitől ilyen elégedett?
Hú, hát erre elég nehéz válaszolni, mert azt hiszem, hogy ez a természetemből fakad, és abból, hogy sokat dolgoztam magamon. Azon, hogy próbáljak meg átfordítani nehéz helyzeteket, embert próbáló helyzeteket olyanná, hogy én azt el tudjam viselni. Én úgy gondolom, hogy ez a két év, ami ezért elég embert próbáló volt, hiszen nagyon sokan nehezen élték meg ezt a két évet. Én nekem ez egy nagyon boldog időszakom volt. És talán azt kérdeznéd, hogy mitől volt ez boldog? Hát attól, hogy az elmúlt 30-valahány évben nekem minden percem be volt osztva. Mindig időre kellett szaladnom. Mindig az volt a gondom, hogy elkészülök, nem készülök, utolsó percben sikerül-e leadni az anyagaimat, meg sikerül-e minden feladatomnak eleget tenni. Na most itt valahol megszűnt az időkorlát ebben a két évben, és hogy is mondjam neked, rendet tudtam teremteni az életemben, a fizikai valóságban is, de önmagamban is. Tehát lecsillapodtam, lecsendesedtem, nyugodtabb lettem. Volt időm gondolkozni azokon az éveken, amikor tulajdonképpen minden a feje tetején is állt.
Másak lettek a prioritások? Vagy mitől nyugszik le az ember? Vagy mitől rendeződik át az élete?
Mások a prioritások. Mások lettek. Tehát ha azt mondom, hogy minden nap listát készítenék az életemről, hogy mik azok a fontos dolgok, hát akkor 10-12 feladatot biztos, hogy fel tudnék sorolni. De az, hogyha ezeket elvégzem, nem vagyok boldogabb attól, mint hogyha csak a legfontosabbakat tudom lerendezetnek az életemben. Egyébként van egy nagyon érdekes dolog. Pár évvel ezelőtt Kosztarikában tanítottam, és az angyalok szüze templomában ért a hír, hogy édesapám meghalt. Hát a lelkemben nyilván azzal a fájdalommal mentem haza, és azt kértem, hogy valamiképpen üzenjen nekem. Onnan, ahol van. Ez most nagyon furcsán hangzik, de valahol a lelkemben, és másnap reggel azt hallottam, ezt az egy mondatot erre ébredtem, hogy felhagyni időrabló szokásokkal és barátokkal. Valahol itt fogalmaznám meg, hogy egy csomó időm veszett el azzal, hogy másra koncentráltam, mint ami valóban fontos lett volna az életemben.
Most mi a fontos az életedben?
Hogy nem vagyok senkinek alárendelve, tehát nyugodtan magam alakíthatom ki az életemet. Hosszas volna megmagyarázni az, hogy mit érzek én ilyenkor, mert hiszen akár most is mondhatom azt, hogy reggel 6-kor, 7-kor kezdődik az élet számomra, de vannak olyan dolgok, amikkel elmaradtam volt, tehát amiket le kell rendezni, amiket gyűjtögettem, egy gyűjtögető életmódot folytattam életemben egyébként. A televíziózásról szóló könyvünkben ezt leírtam, hogy minden lomot összeszedek, ami létezik, és azt hiszem, hogy ezt valaha még meg tudom írni, tehát, hogy még két életem van, hogy ezeket mind megírjam. Most már rájöttem, hogy nincs rá. Tehát nagyon mazsolázok, és nagyon kiválogatom azt, hogy mikor, mire van szükségem.
Nem érdekel az sem, hogy esetleg nem vagy trendi, mert most mindenki azt mondja, jaj, ha nem vagyok trendi, kiközösítenek, ha nem a nyáj után megyek, akkor megint kiközösítenek. Most már két év óta ezek nem is kérdések számodra?
Ez azért nem kérdés, mert úgy érzem, hogy több életet éltem már idáig. Hát az egyik volt ugye az a 30-valahány év a televízió magyar adásánál, illetve hát közben egy intermezzo a román rádiónál. Volt ebben egy forradalom, volt ebben egy marosvásárhelyi epizód, a Marosvásárhely Véres Márciusa. Volt egy nyugdíjazás 2009-ben, amikor is tulajdonképpen úgy éreztem, hogy már szinte mindent elmondtam, tehát minden rutinszerűen megy, és nekem semmi nem jelent kihívást. Na most ekkor jött ez a pillanat, amikor nyugodtan leléptem a képernyőről. Tehát ahogy egy színész, ha meg tudja tenni azt, hogy a színpadról időben lelép, ugyanúgy én is úgy éreztem, hogy ez volt az a pillanat. Az érdekes az, hogy nagyon sokáig nem ültem nyugodtan, hiszen Tárkány János kollégám felhívott, akkor alakult a médiaszak, és azt kérdezte, hogy nem jönnél tanítani. Hát igen, elmentem tanítani. Elmentem 10 évre tanítani, 2009-től 2019-ig tanítottam, és akkor megint volt egy ilyen érzésem, hogy ezt most már kifutottam, és itt most hála Istennek át tudom adni az egyik legjobb tanítványomnak a helyemet. És jöjjön ő, jöjjenek a fiatalok, jöjjenek azok, akik most már a változó időkkel, és pontosabban ezzel a rohanó technikával lépést tudnak tartani. És akkor megint jött valami más. Soha nincs úgy, hogy ne legyen valami. Nem akarok én nyugdíjasként itt főzöcskézni, bár ez is jó volt háziasszonynak lenni, de most az írás az, ami fontos számomra.
Amikor elvégezted a Kolozsvári György Ediman Zeneművészeti Főiskolát, akkor gondoltad, hogy valamikor tévészerkesztő leszel, zenei főosztályvezető leszel, vagy az is véletlenül adódott az életedben, hogy tévészhetsz? Ez 1974-ben volt.
Ez egy érdekes pillanat volt az életemben, mert hiszen zenetudományit végeztem, és akkor ezzel kaptam egy tanári állást valahol a mezőségen, katonában, ahova úgy kellett volna kimennem, hogy hétfőn, és szombaton lett volna egy buszon vissza Kolozsvára. Nagyon becsületesen megmondtam az iskola igazgatónak, kigyalogoltunk oda jövendő férjemmel, Hászabó Gyulával, hogy én ide nem fogok jönni. Körülbelül egy éven keresztül volt levélváltásom a tanügyminisztériummal, mert vissza kellett volna fizetnem az ösztöndíjamat, hogy én ugye nem megyek ki tanítani. Na most adódott egy lehetőség, és pedig az, hogy Bodor Pál Kolozsvárra jött a rádióhoz, és akkor Csép Sándor, akivel már dolgoztam a rádióban, azt mondta, hogy gyere be és beszéljünk Palival, hát ha lehet számodra egy helyet találni Bukarestben. Na így mentem le Bukarestbe, és ott külmunkatársként hát másfél évet üldögéltem, amikor aztán zenei szerkesztő lehettem, előbb rádióműsorokat szerkesztettem, majd pedig riporterként és zenei rendezőként kezdtem a pályámat.
Mennyire volt ez más világ, mint ma, amit tudunk a műsorvezetésről, a szerkesztésről, a riportereskedésről?
Hát ez változott az idők során, hiszen én magam se tanultam se rádiózást, se televíziózást. És tulajdonképpen a kollégáktól tanultuk azt, amit aztán később tudtunk. Hát egymástól vettük át a mesterséget. Nagyon kevesen voltak szakképzett és egyetemet végzett tévések közöttünk, hát főleg az operatőrök, mondjuk a műszaki személyzet. Gondolom, hogy a felszereltségre is gondolsz, hiszen most egy nagyon pici magnóval vesszük fel ezt a beszélgetést, hát akkoriban 2,5 kilós, 3 kilós magnetoszkóp szalagokat cipeltünk, tehát a technika hihetetlen módon fejlődött ezek alatt az évek alatt. Hát gondolj bele, hogy akkora közvetítőkocsikkal jártunk, hogy 50 személy jött egy-egy tévé felvételre. Most már 2-3 kamerával az emberek dolgoznak, és bőven elegendő. Otthon megvágják az anyagot, utána interneten leküldik a szerkesztőségben.
A magyar adásnál mennyire volt szabad kezetek? Azt mondtatok, amit akartatok bizonyos keretek között? Vagy ha volt egy jó témád, elkészíthetted? Vagy hogy működött annak idején?
Cenzúra volt, ezt mindannyian tudjuk. Viszont nekünk volt egy Bodor Pál főszerkesztőnk. Ő tulajdonképpen a védőernyőt tartotta fölöttünk. Nem igaz, hogy nem voltak gondok, hogy nem vágtak ki műsorokat, de mindig volt egy 3 havi terv, amiben előre elkészíthető témákon gondolkoztunk. Tehát ezeket kellett aztán utána filmezni, vágni, szerkeszteni. Tulajdonképpen nagyon sok mindent elmondhattunk. Azt hiszem, hogy akkora szabadságunk volt, és különösen 90-es évek után, ami talán még a magyar kollégáknak sem adatott meg, a magyarországi tévés kollégáknak. Dolgoztunk ugye a Duna Televíziónak is, meg a Magyar Televíziónak a 90-es évek után. Szinte azt mondom, hogy sokkal több és merészebb anyagot készítettünk abban az időben.
Mire emlékszel a legszívesebben? Mert a te nevedhez fűződik például a Kaláka műsor is többek között, és még nagyon sok mai szóval nevezett projekt a Román TV magyar adásánál.
Bizonyos témák ilyen koncentrikus körökben tértek vissza hozzám. Ugye 90 előtt elsősorban zenei műsorokat szerkesztettem. Ott volt a Kaláka, ez az egyik emlékezetes műsorunk Csáki Zolival. 90 után aztán nem volt olyan műfaj, amiben nem gyakoroltam magamat. Ezek a stúdióbeszélgetések, a riport, ankét műfaj, tehát akkor már inkább rátértem ezekre a publicisztikai műfajokra, híradóztam. És egyik emlékezetes műsor sorozatom volt a Létkérdések. mert ez az Európai Uniós csatlakozást megelőző műsorsorozat volt. A létkérdésekben az volt a legizgalmasabb számomra, hogy nem községi vezetőket kerestem meg, hanem leszálltam arra a szintre, ahol a kétehenes parasztgazdaságokat néztük meg, hogy mi a jövője ennek. Arról szólt a történet, hogy Erdélyben ugye egészen másképpen működött a falusi embernek az élete. Az egy szerves egység volt. Egy olyan struktúra, amiben nem termelődött szemét, amelyben mindennek megvolt a helye, ahol a közösség működött, ahol a kaláka mint olyan működött, és nekem ez volt a fontos, hogy hogyan tovább az Európa Uniós normák szerint.
Most merre tartunk, amióta uniós tagok vagyunk?
Erről nem szívesen beszélnék, mert ez most már engem igazából nem érdekel, nagyon sok minden nem érdekel már az életünkből, már főleg ezek a strukturális, stratégiai, akármilyen kérdések. Azért nem érdekel, mert számomra most sokkal fontosabb az, hogy hogyan tudjuk most ebben a helyzetben önmagunkat megtalálni. Tehát mi lesz az, amitől az ember képes lesz felegyenesedni, képes lesz önmagában megtalálni azt az örömöt, azt a gyógyító erőt, ami tulajdonképpen megőriz bennünket emberi mi voltunkban. Ami megőriz bennünket abban, hogy továbbra is keressük a szálakat, amik összekapcsolnak bennünket. Én azt nem tudom elképzelni, hogy ezt a távolságot tartsuk majd egymással szemben. Azt sem tudom elképzelni, hogy a gyerekeink hogyan tudnak majd maszkkal élni úgy, hogy nem látják az arcunk rezdüléseit. Ez egy teljesen mesterségesen kreált világ. Én ebben nem szeretnék élni. Ezért találtuk ki talán néhányunkkal azt, hogy életiskola. És ez az életiskola csoport, ez tulajdonképpen azon gondolkozik, hogy hogyan lehetne az iskolai programon kívül a gyerekekkel megszoktatni azt, hogy természetbe kijárni, azt, hogy önmagukban megtalálni a válaszokat kérdésekre. Tehát, hogy ne fogadjanak el mindent csak úgy, hogy ez valaki, valami intézmény mondja nekik. Itt nagyon-nagyon komoly problémák lesznek, például a médiaeszközök használatában. Tanulmányok születtek már, de az, hogy kontrollcsoportba kipróbálni azt, implementálni ezeket az elméleti dolgokat az életükbe, hogy mit, miért, hogyan eszközként használják, és nem célként a médiát.
Ha lelkem fájt, vagy álmom volt túl nehéz, vagy vihar vált, és árnyék gyűlt körén. Te eljöttél, s a súlyból csak egy szárny lett. Ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül árvá? Mit ér egy hang, mit nem kap szárnyra a szél? Szóljon hát most minden hangból hálám, hogy a semmiből így felrepítettél. Mit ér a semmiből te felrepítettél. Mit ér egy hangot hangszer nélkül árván? Mit ér egy hang, mit nem kap szájra Mit ér egy hang, mit nem kap fel a szél.
Amikor még 85 előtt televízióztam, mert 85-ben megszüntették a televízió magyar adását és a területi rádióstúdiókkal együtt. Hogy tapasztaltad, hogyha kimentetek terepre, az emberek mennyire voltak őszinték? Mert abban az időben ti voltatok a televízió, és ti voltatok az arcai ennek a romániai magyar televíziónak. Hogy viszonyultak akkor hozzátok, és hogy viszonyultak 90 után, amikor újraindult ez a televízió?
Gondolj vissza, ez 30 évvel ezelőtti. Tehát én most nagyon nehezen fogom ezt magamból előhozni, ezt az érzést. Igen, örömmel fogadtak, szívesen fogadtak, hát nyilván azt mondták el, amit elmondhattak. Mindenki nagyon jól tudta, hogy meddig mehet ezekben a kérdésekben.
90 után is?
90 után nem, 90 után felszabadultak valamilyen nyomás alól, de nagyon sok minden működött, tehát nem igaz, hogy ezeket a szokásokat, ezeket a berögződéseket olyan hamar ki lehetne iktatni az embernek az életéből. Én igazából nagyon nehezen beszélek most már ezekről az időkről, erről elmondtam mindent, nincs már mit mondanom. Előttem a jövő van, most zárom be lassan a kapukat. Fontos számomra a jelen, és nagyon fontos a jövő. Tehát én azon gondolkozom most is, hogy ugye ezzel az életiskolával, az életöröm táborokkal, hogyan lehet az embereket valóban felkészíteni arra, hogy van minek örülnünk, hogy van tovább, hogy lehetséges olyan közösségekben élni, ahol az ember jól érzi magát, ahol visszatér a természethez, ahol visszatér a természeteshez, ahol tényleg az öröm és a szeretet munkál. Most ez megint olyan elkoptatott szó, hogy azt mondanánk, hogy ugyan már ne beszéljen senki nekem a szeretetről. Hát ez az univerzumnak a kötőanyaga.
Akkor, ha jól értem, 2014-ben megjelent a Mi Magyar Adásunk című könyvben Mindent elmondtál a múltról. Ez tényleg egy nagyon szépen összehozott és nagyon sok mindenre reflektáló könyv. Ezt Józsa Erikával és Tomcsányi Máriával közösen írtátok. Ez hány évnek a munkája? Mert nagyon sokat kellett dokumentálódjatok, vagy akkor még az emlékeitek nagyon frissek voltak, és még mindenre úgy nagyjából emlékeztetek?
Semmire nem emlékeztem. Tehát az volt az érzésem, hogy ebből soha nem lesz könyv. 5 évet dolgoztunk egyébként, és ennek tulajdonképpen úgy lett végeredmény, hogy Józsa Erika Ausztráliából vezényelte le. Tehát ő volt az, aki hajcsárként működött, és bennünket, lányokat is, de aztán a 22 kollégát, akit írt, együtt kerestük meg, és velük együtt készítettük el ezt a könyvet. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a könyv egy olyan szintézise annak a korszaknak, egy olyan olvasható sajtótörténet, amit nem csak a sajtóban dolgozók olvashatnak szívesen, mert az életünkről írtunk, és ez az élet más volt, mint ami 90 után kezdődött, mint ahogy ez is, ami ezután következik, egy egészen más korszak az életemben.
Még lehet kapni ezt a könyvet?
Igen, a Kriterion kiadónál lehet még kapni, megvásárolható, csak írni kell, vagy föl kell hívni a Kriteriont.
Az sosem jutott eszetekbe, hogy folytatni is lehetne ezt a könyvet, mert ha jól tudom, ez 1969 és 1985 közötti időszakról értekezik, hogy mi volt 90-től errefele, vagy azt rábízzátok a mostani kollégákra?
Hát én úgy gondolom, hogy ezt nekik kellene megírni, annak ellenére, hogy tulajdonképpen a szerkesztőséget 90-ben újraépítettük, és hogy ez egy egészen más időszak volt, amikor néha vasárnaponként újravágtuk Boros Zolival az egész adást, ahhoz, hogy hétfőn műsor legyen belőle, de még akkor is, hogyha emlékezetes anyagaim ott születtek. Ott volt a Bartók filmem, ami Prágában, a prágai Arany Prága Fesztiválon szerepelt, vagy ott volt a Benedekelek dokumentumfilme. Tehát akkor már készültek olyan műsoraim, amikre szívesen emlékszem, szintén nem csak a kalákára. De én azt mondom, hogy ezt most már nem mi kell megírjuk, hanem az a fiatal nemzedék, aki felnőtt mellettünk, és akiknek úgy érzem, hogy nagyon jó kezébe került az adás. És azt nézem, hogy mostanában igazán felhasználják az archívumot is, mert egy szerkesztőség nem tud archívum nélkül meglenni.
Neked minden anyagod megvan? A régmúltból is? A jellegzetesebb összeállítások?
Egyáltalán nincs meg. Akkor nem volt időnk ezeket archiválni. Ezt nagyon sajnálom, hogy néhány műsorom elveszett. Hát a kalákák szinte mind már letörölték. Annak idején, amikor ugye megszűnt a magyar adás, akkor ezekre a szalagokra, a magnetoszkóp szalagokra újra lehetett venni adásokat, és akkor letörölték, mikor mi nem voltunk.
Amúgy az archívum a romániai magyar adásnak az mennyire épp, vagy mennyire maradt meg?
Elég sok maradt, de ezeket ki kellett bányászni, és Rostás Emília kolléganőm ezzel foglalkozik évek óta, hogy ezt az archívumot, amit lehetett menteni, mentett. De mondom neked, tehát én a múltat már nagyon rég félretettem úgy magamban, hiszen 2009-től tanítottam, és számomra ez egy nagyon fontos időszak volt. Kérdezted ugye, hogy mit jelentett nekem akkor 73-ban ez a váltás, tehát az, hogy az egyetemről kikerülve végül is a televízióhoz kerültem. Hát azt jelentette, hogy én nem szerettem volna soha tanítani, kijelentettem. Soha nem mond azt, hogy soha, és tulajdonképpen az történt, hogy 10 évet tanítottam egyetemen. Na most ez egy nagyon-nagyon fontos időszak volt az életemben, mert nem veszettem el a kapcsolatot sem a szakmával, sem azzal a közeggel, akiknek át lehetett adni azt a tapasztalatot. Nagyon sok gyakorlati elemet vittem be a tanításba. Média elméletet és média gyakorlatot tanítottam újságíróknak is, és operatőröknek.
Miért szerveztétek a médiatáborokat? Ott jobban át lehetett adni a szakmát, vagy közvetlenebb tudtál lenni a diákjaidhoz?
Igen, ez így volt, mert a riportkészítést tanulták a második fél évben, és ahhoz, hogy ezt elmélyítsük, a legjobbakat, akiket igazán érdekelt ez a téma, azokat elvittem ezekbe a médiatáborokba. Na most ez 6 kastélyfilmet jelentett tulajdonképpen. Az erdély arisztokráciának azokat a nagyon nehéz éveit, amikor a kastélyaikból elüldözték őket, amikor felégették a könyvtárakat, amikor az orosz katona a gernyeszegi kastélyban, ahelyett, hogy levágta volna a cseresznyeágát, és azzal fűtött volna be, nem, akkor a rózsafa bútorral készítette el a teát, és a lovak tapostak a könyveken és az iratokon. Szóval ez egy szörnyű időszak volt, amikor egy teljes korszakot számoltak föl. Na de ennek ellenére volt valami nagyon mélységesen emberi ebben az egészben, abban, hogy a falu népe hogyan látta ezt a tündérvilágot. Mert sokan például könnyekkel a szemükben meséltek arról, hogy milyen volt ott élni a kastélyok közelében.
Ezek a diákok, akik részt vettek ezekben a táborokban, a szakma mellett maradtak? Én azt képzelném, hogyha ilyen tanár ilyen körülmények között oktatna, hát semmiképpen nem hagynám ott a tévézést, meg az operatőri szakmát.
Nagyon sokan ott maradtak közülük. Úgy is, hogy rádióhoz, tévéhez kerültek. Ezt egyébként 2 kollégával készítettem, az egyik Keresztes Péter volt, a 4.-5.-től már együtt dolgoztunk. És nagyon izgalmasok voltak, mert úgy telt el egy napunk, hogy filmeztünk, este megnéztük az anyagot, és tovább beszéltünk mindent. Tehát annak minden vonatkozását, egyik legérdekesebb, és már ez nem az arisztokráciához kapcsolódott, hanem egy nagybányai kastélytulajdonoshoz, nagybánya melletti borpataki aranyásóhoz, akiből hihetetlenül gazdag ember lett a század elején. És amikor arról beszélgettünk, hogy 1200 kiló aranyat, 2800 kiló ezüstöt bányászott ki ez az ember, és maradt utána egy romos kastély, egy lepusztult iskola és egy templom összesen, akkor feltevődött a kérdés az esti beszélgetéseinken, hogy úristen, hát Bernádinak az 1/10 nem volt a kezében, és mi maradt utána a közösség számára. Tehát, hogy mennyire nem mindegy az, hogy ki hogyan használja fel az anyagi javakat. 7 év múlva újra előtt tűnt az életemben az arany, mint téma, de ezúttal egy nagybányai ötvös művésznek a személyében, úgy hívják, hogy Bánfi Hunyadi János, aki innen indul el, és a nagyvilágban, Londonban köt ki, Shakespeare kortársa egyébként. Na most ez is egy nagyon izgalmas téma. Egyáltalán az arany, mint olyan, az eszköz, a fizikai arany, az aranycsinálás művészete, ami az alkimistáknak volt a művészete, és ez az ember végigjárja az európai uralkodóknak az udvarát. Én ezt érdekes módon 53 éves koromban fogalmaztam meg, hogy számomra az aranycsinálás művészete, az alkímia, az tulajdonképpen egy belső munka önmagaddal. Amikor sikerül ezeket a félelmeket, ezeket a negatív dolgokat kiégetni az embernek a saját lelkéből, kipakolni, akkor jelenik meg a fény az életben, és tulajdonképpen ez a fény, ez a szeretetnek. Hát mondhatnám azt is, hogy a krisztusi szeretetnek a fénye.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Pereg a könyv, kicsit úgy érzed, már elvesztél. Csupa közöny az éjfél. We'll be right back.
Ilyenkor decemberben, amikor közeledik a karácsony, a szeretet ünnepe, eszedbe jut az, amikor a román televízióba Boros Zoltánnal beültetek és magyarul köszöntöttétek a nézőket?
Az egy kulcshelyzet volt számunkra, mert ketten két felőről mentünk a stúdióba akkor. Én azon az éjszakán a gépfegyver mellett töltöttem az időmet, és úgy találkoztunk másnap a stúdióban. Valami olyan hihetetlen érzés volt, de mindenki tudta, amikor mi magyarul megszólaltunk, hogy a magyar adás újraindul ezáltal. Tehát valami hihetetlen, emlékezetes, életre szóló pillanat volt ez.
Ti akkor hittetek abban, hogy forradalom van, hogy most világot vált a televízió közvetítésével, új korszak kezdődik, akkor nagyon hittetek ti benne?
Nagyon hittünk, másképp nem ültem volna fel karácsony előtti napon egy harckocsira, és azzal mentem be a tévébe, ott hagyva két gyereket, üres hűtőt karácsonyra. Nagyon hittünk, de körülbelül két hónap múlva már kiderült, hogy ez nem így működik. Tehát akkor, amikor már a vásárhelyi események miatt én hetente jártam le ide a tüntető diákokról riportot készíteni, akkor már tudtuk, hogy itt valami háttérerők működnek. Hogy ez nem igaz, tulajdonképpen nagyon sok mindent nem értünk meg belőle. 10 évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy például a vásárhelyi eseményekről elkészítsem az Én márciusom filmet.
Akkor a kollégákkal, a román kollégákkal milyen viszonyotok volt? Mert ti nagyon szabadon mondtátok ki olyan dolgokat, amit ők nem mondtak ki a híradójukban.
Ezért tiszteltek is bennünket eléggé. Tehát egészen biztos, hogy az egy olyan időszak volt, amikor a magyar szerkesztőségnek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy a képernyőn, ha késéssel is megjelenjenek olyan dolgok, amiket más nem mondhatott ki.
Nem voltak megtorlások, hogy behívtak, hogy ennyi-bennyi azért egy szabad országban szabad mondani, amit szabad, még 90-ben is?
Nem volt megtorlás, egyszerűen nyomás nehezedett a főszerkesztőre, vagy ha ő nem volt otthon, akkor Galbács Pál kollégámmal mentünk fel egyszer visszautasítani a 11. emeletre az elnöki irodába, hogy ezt a műsort nem fogjuk betenni, mert ezzel önmagunknak lőttünk volna egy óriási gólt. Most nem részletezem, hogy mi volt ez a műsor, de egészen biztos, hogy abban a pillanatban nagyon jól döntöttünk. Voltak ilyen helyzetek, persze.
Ha jól tudom, márciusi eseményekig az volt kiírva, hogy szabad román televízió, és akkor egyik napról a másikra, hogy eltűnt ez a szabad megnevezés. Ezt úgy ti helyesnek is tartottátok, hogy ha már nem annyira szabad, amennyire szabadnak gondoltuk, akkor hogy ne is szerepeljen a nevében?
Erre nem is tudok válaszolni neked, mert ez neked jutott eszedbe. Tehát én csak azt tudom, hogy itt voltam a vásárhelyi eseményeken, és akciófilmbe illően mentünk le az anyaggal, hogy most már megmutatnánk, hogy mi történik itt valóban, és nem engedték be. Na most ez egy egészen más időszak volt. Tudtuk, hogy ez a televízió most már nem szabad.
Hogy lehetett ilyen körülmények között dolgozni? Nem voltatok veszélyben? Nem olyan, mint egy rejtett mikrofon, hogy besétálsz a tömegbe, és ott beszélgetsz emberekkel, ott kamerázni kellett, és akkor nem ilyen kis kamera volt, bizonyára jó nagy kamerátok volt.
Hát utólag derült ki, hogy Györfi György kollégámat majdnem meglincselték. De ez csak a 10 éves évfordulón, amikor elkészült a film, akkor mondta el igazából. Erről megint egy egész adásnyit beszélhetnénk, hogy hogy volt ez, és magáról a filmről, amit érdemes lenne megnézni. Fent van egyébként, azt hiszem, a YouTube-on.
Én ezt többször láttam, és hátborzongató még most 30-valahány év távlatából is megnézni. Most hogy gondolsz vissza? Jó volt ekkora reszkírt vállalni, mert nem tudhattátok, hogy mi lesz holnap. Köszöntöttétek magyarul karácsonykor a hallgatókat, elindult a magyar adás, mondtátok a márciusi eseményekről, amit a lelkismeretetek diktált.
Mondtuk az egyetemtérről is, mert hiszen ott is ott voltunk végig, és akkor már pontosan tudtuk, hogy ezt hátulról szervezik meg, mert a botosok csoportja, aki megérkezett akkor, pontosan ugyanúgy nézett ki a társaság, mint akik itt Marosvásárhelyen randalíroztak. Nem féltünk. Arra emlékszem, hogy Trabanttal utaztunk a gyerekekkel Bukarestben, és énekelték azt, hogy mai bine haiman adekut trădător, mai bine huligan decât dictator. Ezt mondogatták a 3-4-5 éves gyerekeim.
Kellett sokat mesélni a családnak ezekről az évekről, ezekről a helyzetekről?
Dani fiam például erről kérdezett meg, amikor dolgozatot írt.
Óvtam éjszakákon át a holnap féltett szálogát, mert ha vannak álmaik, biztos lesznek könnyeink, ám a finomájon át már dereng az új világ, és végül az leszek, mit magammal viszek, és nem felejtelek. Tölj ki a csend,
az elmúlt években nagyon sokszor elismerték a munkásságodat. Rengeteg díjat kaptál, elismerést kaptál. Neked mit jelentenek ezek az elismerések? Mert gondolom, hogy ezek nélkül is tetted a dolgodat, most is teszed, de azért olyan jó érzés, amikor az ember vállára csapnak, és azt mondják, hogy jó, jó az, amit csinálsz.
Ez pontosan így van, jó. De valószínűleg enélkül is pont olyan értékes lett volna számomra az élet az adódó lehetőségek miatt. Tehát nagyon sok mindent megvalósíthattam. Ahogy mondtam, több életet éltem már, és ezekben mindenütt próbáltam a maximumot elérni. A televíziózásban is, a tanításban is volt egy olyan, hogy egy belső út a metafizika iskolán keresztül, és most ott tartok, hogy örömmel írok meg néhány olyan számomra érdekes témát, amiről nem is gondoltam, hogy eszembe fog jutni. Ott van egy ládányi papírom, amit megírhatnék 90-től erre fel a televíziós műsoraimról, és nem érzem a késztetést.
Számít, hogy melyik díjat kiadja, vagy mire kapod? Vagy mindenik díj az egy elismerés, valamilyen elismerés a munkának?
Pont olyan jó volt számomra az, hogy az Arany Prága Fesztiválon részt vehettem. Pontos volt számomra ez az aranytól, ami most itt van előttünk az asztalon, mert megmutattam neked. Ezzel tulajdonképpen azt a munkámat ismerték el, amit újságíróként, televíziósként letettem az asztalra. Örülök annak, hogy most a Magyar Újságírók Románia Egyesületében a vezetőség munkájában részt vehetek, örülök ezeknek a táboroknak, örülök a találkozásnak a kollégákkal, örülök, ha átadhatok valamilyen ötletet, és szívesen adtam mindig az ötleteket, már csak azért is, hogy nem kell nekem megcsinálni.
a fiatal kollégák kérnek véleményt? Én így gondoltam, te mit javasolsz? Van-e ilyen megkeresés a fiatalabb kollégák részéről?
Nincs, de nem is tartom fontosnak. Mindenki végül is önmagának építi föl ezt a karriert. Általában ezt a szakmát nem is annyira tanulni lehet, mint ellopni, ellesni valakitől. Na most, ha ott voltunk, akkor amit ellestek, ellestek, és utána pedig mindenki a maga módján, és szerintem nagyon jók. Ez a csapat, aki átvette tőlünk az évek során, felnőtt ahhoz a feladathoz, ami adott volt számukra. Mi éltünk egy más időszakban, ők pedig egy egészen más környezetben kellett kialakítsák ezt a műsorstruktúrát. Sok mindent megtartottak.
Tévézni szoktál?
Hát attól függ, hogy mit értesz alatta. Most például ebben az életiskola programban, amiben részt veszek, ebben nyilván, hogy a filmeket el fogjuk készíteni Katya Antal kollégámmal, mert ezekre szükség van, de az, hogy én most tévéműsorokat készítsek rendelésre, vagy akár, hát ha ötletem lenne, valószínűleg javasolnám.
Híradót szoktál nézni, vagy csak úgy leülni és kapcsolgatni a televízió gombját, hogy hát ha valami az én kedvemre is előkerül?
Nem, célirányosan nézem a televíziót. És nem is a tévét, hanem a számítógépen nézem meg ezeket. Összeállítom a magam számára a híradót, hogyha épp arról van szó. Ezt egyébként tanítottam is.
Mifele tart a rádiózás, tévézés, hogy látod?
Fogalmam sincs. Olyan keveset nézem, hogy nem tudom.
Új projektek, valami a láthatáron van?
Van, de azokról nem szívesen beszélek, mindaddig, amíg meg nem valósul. Én úgy érzem, hogy ilyenkor kimegy az energia, úgymond, abból a tervből, hogyha elkezdek róla fecsegni.
Babonás vagy?
Nem.
Én örülök, hogy össze tudtuk hozni ezt a beszélgetést. Mi további erőt kívánunk, jó terveket és ilyen lelkesedést a közeljövőben is. Köszönöm szépen.
Én meg áldott békés karácsonyt kívánok mindenkinek, a családja körében, a szerettei körében. Mit is kívánhatnék egyebet, mint jó egészséget?
Adja Isten, hogy így legyen. Köszönöm szépen.
Önök a Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma Simonfi Katalin televíziós szerkesztő, rendező vendégei voltunk. Róla is csupa nagybetűkkel és tisztelettel beszélhetünk. A rendelkezésünkre álló idő alatt, ha a címszavakban is, de próbáltuk érinteni életének és munkásságának főbb állomásait. Műsorunkat a www.marosvásárhelyirádió.ro honlapon és a Facebookon hallgathatják újra. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra!
Ha majd miféle volt. Mondjátok el majd neki azt, hogy volt valaki, aki hitte, amit gondolt. Hagyom.